A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Demko Attilával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjével. A mikrofonnal szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. Beszéltünk energetikai támadásokról Ukrajna ellen. Vannak azért ukrán támadások is, hát a nyugati sajtóban ez kap jóval nagyobb hangzatos figyelmet. Az úgynevezett drón támadások orosz olajfinomítók termelőegységek ellen. Valóban okoz ez akkora üzemanyag hiányt, mint amennyi érzékel az ember a nyugati sajtóból, vagy ez még messze a megoldható kategória Oroszország számára?
Ugye Oroszországról azért kevesebbet tudok, mint Ukrajnáról. Ugye nehezebb is tudni, és a kép fotókat látom én is, hogy milyen hosszú sor állított, vagy amott csak, hogy Oroszország egy 150 milliós, 17 millió négyzetkilométeres ország. Tehát látunk egy pár fotót, hogy egy adott városban milyen hosszú sorok állnak, az nem biztos, hogy máshol is az van. Tehát én nem tudom ezt megmondani, hogy mennyire súlyos, biztos, hogy fáj az oroszoknak ez, de ha annyira súlyos lenne, bármikor kopogtathatnának Trump ajtaján, hogy a stratégiai légiháborút állítsuk le, előadva ezt, mint orosz gesztust, és nem kopogtatnak. Tehát itt ebből tudok következtetést levonni, ha Oroszország nem mondja azt, hogy ó, teszek egy gesztust Ukrajnának, állítsuk le a légiháborút. Ugye 22-ben tettek egy gesztust a tárgyalások között, hogy kivonulunk Kijev környékéről. Ezt azért tették, mert nem tudták ellátni az alakulatot, tehát vereségre álltak Kijevnél, ez nem gesztus volt. Most is tehetnének egy gesztus, hogyha vereségre állnának ebbe a stratégiai légiháborúba. Ó, bocsánat, a tárgyalások megkönnyítése érdekében, akkor állítsuk le mind a két oldalról a stratégiai légiháborút. Ugye itt Oroszország is csinálja, amit megbeszélt, Ukrajna is csinálja. Amíg egy ilyen orosz kezdeményezés nincs, én addig hajlok arra pusztán logikusan következtetve, hogy Oroszországnak nem fáj ez annyira, mint Ukrajnának. Ez a jelenlegi helyzet. És egy dolgot még látni kell, Oroszország nincsen egyedül. Tehát Ukrajna sincsen egyedül, a nyugat erejének jelentős része ott áll mögötte, de Oroszország sincsen egyedül. Mondjuk a belorusz olajfinomítók azok biztos, hogy 100%-on működnek, meg hát van, ott van Kína. Szerintem olajfinomításban lehet, hogy ez az olaj, ami egy irányba megy, mint nyersanyag, az elmegy Kínába, előbb-utóbb az visszatérhet finomított termékként. Tehát én nem látom, mondom, per pillanat most azt, hogy Oroszország ebbe omlana össze. Nyilván sok ember van úgy, hogy mindig egy reménybe belekapaszkodik, hogy akkor most majd ez lesz az oroszoknak a vége, vagy a szankciók újabb köre, árnyékflottával majd leszámolunk. Eddig semmi nem volt olyan, mindegyik fáj Oroszországnak valamilyen szinten, nekünk is azért tegyük hozzá, ezek a szankciók nem csak Oroszországnak fájnak. Persze vannak nyertesek, tehát Norvégiának meg az USA-nak kevéssé fájnak az energetikai szankciók, mert hatalmas profitot tudnak behozni belőle, ugye a gáz- és olajexportőr országok, de másoknak fáj. Tehát összességében azt mondanám, hogy nem tiszta a kép, de én a nagy reményeket nem fűznék ahhoz, hogy Oroszország akár ezektől a szankcióktól, akár az ukrán stratégiai támadásoktól, az olajfinomítók, meg egyéb kritikus infrastruktúra ellen összeomlana.
Nagy vita van arról, persze nyilván a magyar kormány egy picit mást igyekszik erre mondani, de úgy az amerikai közlésekből azért érződik, hogy inkább egy éves mentességet kaptunk olajra és földgázra, már ami az orosz energiahordozókkal kapcsolatos szankciót illeti, hogy aztán mondjuk majd felülvizsgálják azt, és lehet, hogy megint megkapjuk majd egy időszakra. Valószínűleg inkább az amerikai külügy ezt értheti az egy éves szankciómentességen. De mennyire jó ötlet, akár egyébként Ukrajna ellátásából, vagy ukrán védekezés szempontjából ez az orosz energia teljes leválás, mert azért határos országként a hírek szerint Magyarország, meg Szlovákia, meg hát véletlenül a lengyelek is látják el az ukránokat energiával.
Hát kezdjük szerintem azzal, hogy mondjuk ha egy elnök meg egy miniszterelnök tárgyal, akkor nem biztos, hogy minden részletre kitérnek. Tehát lehet, hogy ott Donald Trump azt mondta, hogy mindenféle limit nélkül van ez, aztán lehet, hogy rájöttek mondjuk a szakértői szinten, akik leültek, hogy ezt nem lehet így megadni, mert mondjuk évente kell felülvizsgálni. Én ezt nem tudom, de ugye nyilván láttam már pár ilyen tárgyalást, az a vezetői szinten elhangzik valami, ha nincs mondjuk Donald Trump teljesen képbe az amerikai rendszer, akkor ígérhet olyat, amit egyébként nem tud megadni, vagy nem tud könnyen megadni. Teljesen mindegy, mert ugye ez az egy év, ez egy kritikus történet, ugye Magyarország addig is tud készülni, meg valószínűleg, hogyha ez a két vezető marad egy év múlva is eljön, akkor egy év múlva is megállapodnak ebben, hogy menjen ez így tovább. Tehát az amerikaiaknak ez nem oszt, nem szoroz, meg egyébként az orosz háborús erőfeszítés szempontjából se oszt, meg szoroz a magyar, meg a szlovák olaj- és gázvásárlás annyira csekély a nagy képhez képest, tehát több mint 90% a világ többi része az exportnak, tehát itt még 5%-ot se érje el, 3 és 4 körül van az a bevétel, amit innen abszolválnak. Ez az egyik fele. De a másik fele az, hogy Ukrajna is rajtunk keresztül orosz gázt vesz. Tehát ezt lehet szépen mondani, meg csúnyán is mondani. Tehát ha szépen mondjuk azt, hogy akkor ez nem orosz gáz, mert papíron nem az. De csúnyán megmondjuk, hogy ez orosz molekula. Tehát ez a valóság. Tehát amit Ukrajna megvesz, Ukrajna nagyon, ugye az ukrán gázmezők, azok jelentős termelésűek, főleg Poltava térségében, az orosz stratégiai légihadjáratnak az egyik eleme az az, hogy ezeket a gázmezőket megsemmisítik, a kitermelést. Mert nem a gázmezőt, csak a kitermelő, meg a vezeték, meg egyéb rendszereket. Tehát Ukrajnának a belső kapacitása az nagyon nagy mértékben csökken. 2/3, 70 vagy, de valaki már azt mondja, hogy 80%-nál tartok, nem tudják kitermelni azt a gázt, ami kellene a térre. Azt hol veszik meg? Persze egy része jöhet Lengyelországon, akár Norvég, meg egyéb gázból, de a nagyon nagy része az Magyarországról, meg Szlovákiából jön be, és mivel Magyarország nem egy óriási gáztermelő, és azért LNG-t se vesz olyan sokat, Szlovákia meg aztán végképp nem tud hozzájutni, ez logikusan nem lehet más nagy tömegében, mint orosz gáz. Mondom, papíron nem az lesz, mert akkor ezt megveszi a energiatőzsdén, és akkor magyar gáz lesz, mondjuk. Nem tudom a részteket, egy cég gáza, de nem az oroszok, nem a Gazprom gáza lesz. És teljesen mindegy, hogy mi a részlet, a molekula az orosz lesz. Tehát Ukrajnának ahhoz, hogy a térre föl tudjon készülni, orosz gáz kell venni. Na most, ha ez megállna, akkor Ukrajna se tudna a térre felkészülni, legalábbis nem úgy. Tehát ez a fura iróniája a dolognak, hogy Ukrajna, hogyha megmenekül a télen, az jelentős részben az orosz gáz miatt lesz, amit Magyarországon meg Szlovákián keresztül hoznak be. Ezt nem nagyon írják meg általában a nyugati lapok. Most tegnap találkoztam nyugati újságírókkal, nem tudták. Hát mondom, azért nézzenek ennek alaposan utána. Az más kérdés, hogy mondom, papíron le lehet ezt úgy papírozni, hogy ne orosz gáz legyen, de nem a papír számít. Valójában, ha az oroszok leállítanák a gáz exportot Magyarországra ezért vagy azért, akkor mi nem tudnánk nekik gázt adni, mert nincs. Tehát, és saját magunkkal lennénk elfoglalva, tehát ilyen értelemben ez egy pozitív dolog Ukrajnának. Nyilván az oroszok csinálják a válságot azon, hogy megsemmisítik az ukrán gázkitermelést. Tehát az oroszok tehetnek az egészről, de az oroszok nélkül meg nem lehet megoldani. Fura, ugye? De hát a háború az ilyen, hogy azért sok fura dolog van. Ugyanez részben nem ekkora mértékben igaz az olajra is. Ugyanis az orosz olaj, ami bejön Magyarországra vagy Szlovákiába, az részben visszakerül Ukrajnába finomított termékként. Ez már nem ekkora százalék, meg nem ennyire központi, az könnyebb kikerülni, de azért az a dízel, ami mondjuk egy ukrán gépjárműben, ami a frontra viszi éppen a utánpótlást, az bizony lehet, hogy orosz olajból van, és lehet, hogy mondjuk Szlovákiába finomították, egy magyar vállalat a MOL-nak a olajfinomítójában. Ilyen a háború, csak aki mindenáron fekete-fehéren akarja ezeket a dolgokat látni, az elengedi ezeket az apró részleteket. Az ukránok ezt pontosan tudják, hogy ez így van, és nekik nem érdekük, mondjuk a gázszállításnál abszolút nem érdekük, hogy ez leálljon.
Mennyire lehet azt látni, hogy a békepuhatolózások, vagy nem is tudom, hogy milyen szót használják, mert igazából egy közvetlen tárgyaláson kívül, ami Donald Trump elnök és Vlagyimir Putyin között történt, nem sok minden történt azóta, tehát mennek a nyilatkozatok, de hát azt nagyon komolyan nem lehet venni ezeket a nyilatkozatokat, de akár a háttérben mennyire mehet ettől független az egyeztetés, vagy mennyire tűnik úgy, hogy inkább távolodtak egymástól a felek, mert például olyan kijelentések, amiken rugóztak napokig, hetekig, még akár az orosz tisztviselők is, hogy vajon mit értett Donald Trump az alatt, hogy a nukleáris készleteket felül kell vizsgálni, vagy nukleáris fejlesztéseket kell elindítani, hát azt egy jó ideig találgatta a közvélemény. Ez inkább része ennek a fajta diplomáciai birkózásnak, vagy valódi fenyegetés, és igazából arról szól, hogy valahogy megpróbálják tényleg tárgyalóasztalhoz kényszeríteni az oroszokat.
Hát ez részben a közvéleménynek szól, vagy jelentős részben. Az orosz nukleáris fenyegetések, meg az amerikai válaszok is. Amikor Donald Trump oda vezényel nukleáris tengeralattjárót az orosz partok közelébe, ez egy PR válasz, egy PR fenyegetés. Ettől függetlenül nyilván a nukleáris kérdéseket nem lehet elbagatelizálni. Hát hogyha igazán van veszély ennek a háborúnak globálisan, akkor nem az, hogy egy precedens volt már száz, hogy egy másik ország elfoglalt területet, és azóta is úgy van. Nem ez a része. Mondjuk Ciprus, amióta van megszállva, és Európai Uniós tag egyébként, tehát most miért beszélünk arról, hogy ez precedens? Hogyha nem ismerjük el, akkor nem lesz precedens belőle, hogy nem ismertük el mondjuk Észak-Ciprus megszállását. Na mindegy, ezt tegyük félre, ugye ez is a PR, a precedens rész. De nyilván egy nukleáris veszély az lehet, hogyha nagyon belegabajodunk ebbe, de én nem látom, ez inkább csökkent az elmúlt években, ugye a legnagyobb veszély az 22-ben volt, amikor reálisan látszott, hogy az orosz hadsereg valahol akár össze is omolhat a fronton, és akkor mihez nyúlhat Oroszország még? Mi az utolsó, ultima ráció, mi az ásza, akkor az a nukleáris. Tehát ettől az amerikaiak komolyan tartottak 22-ben, ezért is nem adtak oda mindent Ukrajnának részben, amit odaadhattak volna. Tehát most ezt a nukleáris dolgot, szerintem ez itt persze fontos, de a közeleményt is tematizálja, hogy meg kell állapodni az oroszokkal, az amerikaiak meg akarnak állapodni, és hogyha emeljük a tétet, ugye Trump elmondhatja, hogy megmentettem a nukleáris háborútól a világot. Tehát neki ez nem rossz, az oroszoknak se rossz. Az európai közvélemény az megfélhet. De én nem látom ennek túl sok esélyét, hogy ez most eszkalálódjon ebbe az irányba, mert semmi oka nincs eszkalálni, se az amerikaiaknak, se az oroszoknak. Tehát a nukleáris rész az, hogy hol állnak a tárgyalások. Ugye az biztos, hogy a háttércsatornák megvannak, tehát az ukránok meg az oroszok között is megvannak, ezt nyilván nem kötik az orrunkra. Tehát a háttércsatorna azért van, hogy ne kössük az orrára a tisztelt közvéleménynek. Tehát a sajtóban a jéghegynek a csúcsát látjuk, ezt kapargatjuk elemzőként is nagyon sokszor, nyilván azért valamit hallított az ember. Én biztos vagyok benne, hogy ezek a háttércsatornák megvoltak, megvannak és meglesznek. De nem csak ezeken múlik, hanem van egy, minimum egy nagy kérdés van, aminek meg kell oldódni, ez a Donbasz. Ha az oroszok azt mondták, hogy akkor engedünk Herszonba meg Zaporizsiába, de nem engedünk Donbassban, akkor legalább a Donbassnak meg kell oldani, mert nem mondhatja azt Putyin, hogy két helyen úgymond engedtünk, nyilván nem a saját földjükből engednek, de papíron Herszon meg Zaporizsia is orosz föld az oroszok számára. De Donbassban nem tud engedni. Szerintem itt van a probléma, hogy itt volt egy félreértés, hogy mit ajánlanak az oroszok, mit engednének az amerikaiak, az ukránok nyilván elzárkoztak ettől, hogy kivonuljanak területekről. Ugye arról volt szó, hogy feladnak az oroszok más oblasztjokban, más megyékben elfoglalt területet cserébe a Donbasszért. Ugye erről beszélt Trump, valószínűleg ő így gondolta. Aztán szóltak az ukránok, hogy nem adunk föl, meg az oroszok is szóltak, hogy kérem, azért ez itt 100%-ba kell, hogy nekünk meglegyen. Ezért nem látom azt, hogy közel lenne a megoldás, mert katonailag azért nincs közel a teljes Donbassz bevétele. Tehát ha a Donbassz beveszik az oroszok, akkor sokkal könnyebb lesz minden. Mert mondhatják azt, amit Trump most mondta, hogy elfogadjuk azt, hogy ott legyen a fegyverszövetség, van, ahol a front áll. A Donbassz nagy részét most, hogyha három falut nem vesznek be, most valószínűleg nem ezen fog múlni, de az ikonikus városait a Donbassznak beveszik, akkor már könnyen mondhatják az oroszok, hogy elfogadjuk az amerikai közvetítést, az ajánlatot, és akkor fagyjon be ott, ahol vagyunk, aztán majd tárgyalunk. De ebből nem lesz béke, ebből befagyás lesz. A béke az majd valamikor messze a jövőben.
Mennyire kell komolyan venni, mert azért most már francia vezérkari főnök, német tábornokok beszélnek arról, hogy 3-5 éven belül háborúban áll majd a NATO és Oroszország, és hogy erre kell készülni. Nyilván nagyon sok el nem végzett házi feladat van, ami a hadseregek állapotát illeti. Tehát ebbe az értelemben érti az ember, hogy miért próbálják verni jobban a harci dobokat, de mennyire realitás ez, ha más nem mondjuk a balti országok esetében?
Tehát a balti országok, ha egyéniként nézzük őket, vagy akár a hármat együtt, nyilván 3-5 éven belül az oroszok képesek elfoglalni, de akkor nincs NATO, meg nincs EU. Ugye? Tehát akkor nincs Amerika Európában, az európaiak sem mennek oda megvédeni őket, akkor igen. De hogyha van legalább egy Európai Unió, és ugye most a német dandár Litvániában, brit alakulatok, Észtországban, tehát ez ott van, akkor meg nem. Tehát nyilván ezt kell mondani egy katonai vezetőnek, ha én katonai vezető lennék, én is azt mondanék, hogy 5 éven belül itt vannak az oroszok, adjatok nekem pénzt és paripát. De ez erről szól, itt megint hagyja magát rengeteg ember megvezetni. Pontosabban nekem nem az a dolgom, hogy ezt megtámogassam, tehát én nem vagyok francia vagy német katonai vezető, én nem látom annak realitását, hogyha Európa minimálisan is kiáll a balti országok mögött, akkor Oroszország egy ilyenbe belemerjen menni. Ha meg az USA ott van a balti országok mögött, akkor gyakorlatilag nulla. Hát ugye nulla nincsen, nulla és száz nincsen, de egy minimális esélye van. Ugye forgatókönyveket állítunk fel, én ezt egy nagyon kicsi valószínűségű forgatókönyvnek tartom. Már azt is, hogy az oroszok 3-5 éven belül vissza tudják pótolni azokat a veszteségeket, amiket elszenvedtek. Ők is nagyon sokat feladtak, hogy ezzel kezdtük ezt a beszélgetést. Hogyan tudnák 3-5 éven belül mondjuk azokat a eszközöket 100%-ig visszarakni, amit az háború első szakaszában elvesztettek. Azért sok ezer harckocsiról beszélünk, nagyon-nagyon... meg amit nem vesztenek el. Tehát hogyha nem is veszítik el a légierejük nagy részét, az amortizálódik. Minden egyes repülőeszköznek egy adott repültórája van, ami után lehet használni, de azért nagyban csökken a bevethetősége, hogy egyre többet kell szerezni. Egy régi autó, egy öreg autó, és azért nem mindegy, hogy a 15 éves kocsival valaki 200 ezer kilométert ment, vagy 1 milliót. Na most itt a kilométer az bizony minden eszközbe megy bele. Ezt hogyan fogják 3-5 év alatt visszapótolni? Az orosz légierőnek egy jelentős részét, ami amortizálódott. Tehát rengeteg olyan dolog van, a lőszerkészlet, aminek egy nagy részét ellőtték. Jó, ezért kell az észak-koreai lőszer. Tehát itt nagyon sok olyan dolog van, amit az oroszok puskaporba ellőttek már Ukrajnában. Ráadásul ez azt is feltételezni, hogy Ukrajna mint fenyegetés kiesik. Mert ha Ukrajna mint fenyegetés megvan, akkor több százezer orosz katonát ott kell tartani. Tehát ez egy teljes győzelmet feltételez Ukrajnában, amikor Ukrajna, mint fenyegetés késik, és nem kell megszállólakotokat tartani mondjuk, akár még ebben a négy oblaszban is kell megszállólakotokat tartani, mert nem mindenki lojális Oroszországhoz. Persze a populáció egy része egyébként az, de nem mindenki az. Tehát ez egy... Én azt gondolom, hogy megvan ennek az oka, hogy megy ez a kondicionálás, hogy 3-5 éven belül itt lehetnek az oroszok. Én, tehát nyilván, aki egy kicsit már finomítani akarok, azt mondja, egy kisméretű orosz művelet. Hogy megbontsák a NATO egységét? Igen, sikerült ezt a NATO egységét eddig megbontani valójában. Belépett Finnország meg Svédország az orosz fenyegetések miatt, két jelentős katonai erővel rendelkező ország. Biztos, hogy ez az oroszok ennyire őrültek, hogy akkor neki menjenek egy balti államnak, amik elfoglaljanak egy kis várost, és akkor ezzel majd hát, ha megbontjuk a NATO egységét. Az amerikaiak nem mennek ki teljesen Európából. Tehát ez így mondom, persze kivontak bizonyos mennyiség alakulatot Romániából, és akkor ez 100%? Nem, a felét vonták ki. Tehát ott vannak az amerikaiak is Európában. A hibrid az más. Tehát hibrid háború, manipuláció, rossz propaganda, ez van és lesz is.
Drónreptetés például az elmúlt időszakban.
De ez lehet bárki. Tehát azért azt mondanám, hogy mi az, ami biztosan tudunk, hogy Lengyelországba berepültek orosz drónok, ezt tudjuk, az okát az pontosan nem. Azt viszont 100%-ig tudjuk, hogy egy orosz gép 12 percen át, vagy két darab orosz MiG-31-es 12 percen át megsértette Észtország létét. Ennyit tudunk. Az összes többit feltételezzük. Ettől még lehetnek az oroszok, szerintem számos orosz hibrid művelet van előkészítés alatt, vagy folyamatban Európában, aminek lehetnek olyan, hogy felgyújtunk mondjuk egy terautóparkot, vagy egy dróngyárat, ugye Lettországban volt ilyen, de ez nem direkt támadás. Tehát itt sokszor arról beszélnek, hogy egy az egybe egy nyílt háborút indít Oroszország a NATO meg az EU ellen, azért nézzük meg az orosz erőt, meg nézzük meg az amerikai erőt, ami garantálja Európát, de még a lengyel haderőépítése, ahol már tart, az is nagyon jelentős, a finn haderő nagyon jelentős, nagyon-nagyon rosszul járna Oroszország, hogyha 3-5 éven belül támadást, egy nyílt támadást intézne a NATO-EU ellen, kivéve, ha nincs NATO meg EU, mert akkor nem a NATO és az EU ellen intézne, hanem mondjuk Észtország ellen. Tehát Észtország versus Oroszország, Oroszország nyerne, ez nem kérdés. Vagy a három balti állam versus Oroszország, Oroszország nyerne. NATO-EU Oroszország hagyományos háborúban a NATO, vagy akár még az EU is vissza tudná verni az orosz támadást. Mondom, az más kérdés, hogyha egy NATO, tehát egy nyugati orosz háború lenne, az szinte biztos, hogy nem maradna meg a hagyományos fegyvereknél, az előbb-utóbb nukleáris lenne.
egy zárszóként, ha ezt szeretik legkevésbé egyébként az elemzők, de hogyha azt kéne meghatározni ilyen legvalószínűbb forgatókönyvként, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti háború legalább hogy fagy be, az milyen világot jelentene mondjuk ilyen pár éves távlatban? Tehát hogyha mondjuk a kifáradás jelei miatt mondjuk ilyen 2026 második felében ez megtörténik, akkor ugyanazt a fajta ellenséges viszonyt jelenti egyrészt a két ország között, másrészt Nyugat és Oroszország között, vagy ez akár egy-két éven belül puhulhat?
Hát ugye Amerika puhítaná, tehát az amerikaiak megállapodnának az oroszokkal egy csomó dologban. Azért, mert nem, nekik nem Oroszországról szól a történet, hanem Kínáról, meg a belső problémáikról. Tehát itt az a probléma, hogy sokszor mondjuk mi Európában, vagy bizonyos európai kép, mintha nekünk az észtek szemével kéne néznünk a világot. Az amerikaiak nem az észtek szemével nézik a világot, meg szerintem nekünk se azzal kell nézni. Tehát lesz megállapodás az oroszokkal, nyilván lesznek olyan európai országok, amik ettől elzárkóznak, az amerikaiak meg azt fogják mondani, hogy engem ez nem érdekel. És lesznek megállapodások előbb vagy utóbb. Most az, hogy ez 26-ban mikor történik, vagy 27-ben, szerintem 26-ban ennek le kell állnia valamikor, mert Ukrajna fog elfogyni előbb. Megmondom, ha a Donbass már megvan, az oroszok eladhatják ezt valamilyen szintű győzelemnek. 14-től már volt egy befagyott konfliktus, folytak a tárgyalások, elfolytatott, vagy 15-től pontosabban, elfolytatottak 21-ig, nem sikerült, 22-ben jött a háború, hát jó lenne, ha most sikerülne. Mondjuk sokkal, de sokkal rosszabb állapotban fog Ukrajna megállapodni az oroszokkal egy nap, szerintem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy nem tudom, nyilván nem, biztosra nem tudok semmit, mert senki nem tud semmit biztosra, de szerintem a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Ukrajna egy sokkal rosszabb helyzetben lesz, mint 15 után bármikor a Minsk 2 alapján megállapodott volna, de lesz Ukrajna. Lesz egy Ukrajna, Oroszország arat egy taktikai győzelmet, tehát Ukrajna egy részét lenyeli, de hát 3 éve ezt mondom, hogy ez lesz a végeredmény, ez látszik legvalószínűbbnek, tehát senki nem arat teljes, totális győzelmet, senki nem lehet teljesen elégedett, ami persze azért veszélyes, mert nyilván a jövőben...
Ez egy következő konfliktus.
Jövőben ez előlőhet, de szerintem az oroszok azért annyit, akkora pofonokat kaptak, hogy azért elgondolkodnak, hogy 10 év múlva elővegyék ezt a történetet. Miért? Mert 14-ben nem volt akkora a pofon. Hát gyakorlatilag lövés, nem teljesen lövés nélkül, meg nem teljesen áldozat nélkül, de minimális áldozattal vettek be jelentős ukrán területet, ugye a Krímet. Azért Donbaszban már jóval több volt az áldozat, és az orosz katonák is benn voltak, nem csak úgymond a szeparatisták, bár szeparatisták is voltak, tehát nem csak oroszok. Ez most drága volt az oroszoknak, nem hiszem, hogy rövid távon, tehát most rövid távon, egy 5-10 éven belül megpróbálkoznak még egy körre, kivéve ha Ukrajna összeomlik, kivéve ha a Nyugat összeomlik, kivéve az USA kivonul Európából, tehát lehetnek más forgatókönyvek, de összességében én ezt látom, hogy mind a két fél nagyot veszített, mind a két fél kifáradt, aki jobban kifáradt, annak kell többet adnia, annak kell több kompromisszumot tennie, és ez Ukrajna meg a Nyugat lesz. Mi fáradtunk ki jobban, vagy az általunk támogatott Ukrajna fáradt ki jobban, és mi is fáradtak vagyunk, üresek a raktáraink, kivéve az amerikai raktárakat.
Demko Attilával beszélgettünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőivel. Köszönjük, hogy itt volt, és tegyük meg máskor is.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt 2x20-22 percben a napvendégét látták, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották. Ezt a műsort megnézhetik egyrészt itt a YouTube csatornánkon is újra, hogyha kíváncsiak rá, és hát a honlapunkról is visszahallgathatják ezt a beszélgetést. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.